Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal az Andrássy útra fogunk ellátogatni, egész pontosan a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban, és dr. Fajcsák Györgyivel fogok beszélgetni, aki a múzeumnak az igazgatónője és sinológus. Úgyhogy mindjárt fel is teszem az első kérdést, hogyha valaki elmegy a múzeumba, ma mostanában milyen kiállításokkal találkozik?
Az Andrássy úton található Hopp Villa a Hopp Ferenc Múzeum időszaki kiállításainak ad rendszeresen helyet. Most egy koreai időszaki kiállítás a Hajnalpír országa látható, ami a 18-19. Század, 20. század elejé koreai művészet világába vezet be. Igazából a kiállításnak a kiinduló pontját, apropóját az a hihetetlenül nagy érdeklődés jelentette, amit a koreai TV-film sorozatok vagy a koreai gasztronómia felkeltett nem csak a magyar nézőkben és érdeklődőkben. Éppen ezért mindaz a tárgyi világ, ami a filmeken látható volt, azt mi a múzeum gyűjteményének a segítségével igyekeztünk érzékelhetővé tenni. Természetesen azt a helyzetet, azt a lehetőséget nem kihagyva, hogy nagyon jól dokumentálható, archív fotókkal nagyon szépen bemutatható a koreai-magyar kapcsolatoknak a kezdete a 19. század, 20. század fordulóján, amikor az elsők között jutottak el magyar utazók Távol-Keletnek ebbe az alig-alig ismert országába. Hopp Ferenc, a múzeum alapítója is megfordult Koreában, és aztán Bozóki Dezső, az osztrák-magyar monarchia sorhajó orvosa is fotografált Koreába, egészen izgalmas fotóanyagot hagyva az utókorra, hiszen ha az egyik kollégám példájával élve egy archívumba bemegyünk, akkor 100 távol-keleti archív fotóból biztos, hogy 90 Japánt dokumentálja, 9 fotó Kínáról mutat képeket, és mindössze egy található az egykori Koreáról. Úgyhogy nekünk a kiállításnak a bevezetése egy külön teremben, ami archív fotóanyagunkat, koreai fotóanyagunkat mutatja, aztán pedig eligazodást szeretnénk kínálni a koreai szokások világába, a házasodásnak a ünnepét mutatjuk be, viseleteken, illetve a különböző tárgyakon használt szimbólumok segítségével. Koreai írástudónak a szobáját, a férfi, illetve a női lakrész, az teljesen külön található a hagyományos koreai épületeken belül. Ezeknek a jellegzetes bútorait, edényeit, festményeit mutatjuk be, és külön egysége a kiállításnak a híres koreai kerámia, köztük a kóriószeladonokkal, amik 12.-13. századi nagyon különleges technikával készült szeladonmázas edények. A kiállításhoz egy nagyon kiterjedt, széles múzeumpedagógiai program sorozat kapcsolódik, igény szerint fiúknak, lányoknak, kisebbeknek, nagyobbaknak, sőt kifejezetten felnőtteknek szánt foglalkozások is vannak, ahol ékszert lehet készíteni, vagy az egyik legismertebb koreai mesével lehet megismerkedni, úgyhogy mindenki a saját ízlése és kívánsága szerint bújhat bele egy kicsit a koreai kultúrába.
Miről szól ez az egyik legismertebb koreai mese? Állatmese, emberekkel?
Nem, egy koreai hercegről szól, az ő kalandjairól, és igazából azokat a fajta szimbólumokat, jelkép állatokat, jelképes növényeket ismerhetik meg a gyerekek, illetve a felnőttek is, amik rendkívül beszédessé teszik a tárgyakat, hiszen a Távol-Keleten alapvetően soha nem beszélhetünk dísztárgyról. Minden tárgynak valamilyen nagyon-nagyon karakterisztikus szerepe van, és ezek a szerepek, ezek a tárgyaknak a díszítéséből, a tárgyaknak adott esetben a formájából nagyon szépen leolvashatók, viszont ennek a kódját, ezt mindenkinek meg kell ismerni ahhoz, hogy a Buddha keze, citrom, vagy a gránátalma, vagy a sárkány, vagy a főnix madárnak a szimbolikája egyértelmű legyen, ehhez pedig az kell, hogy valamilyen módon elmerülhessen mindezekben, avatott szakértő segítségével természetesen.
A gránátalma mihez kapcsolódott? Az ókori Egyiptomban ez a termékenység szimbólum volt, ugye a gránátalmában az a sok-sok pici magocska, a gyarapodás, a sokasodásnak a jelképe volt.
Ez pontosan ugyanígy van a Távol-Keleten is, nem csak Koreában, hanem Kínában is például. A nagyon-nagyon sok gyermek a fiú utód, kifejezetten a fiú utód kívánásnak az egyik legfőbb jelképe. Ezen kívül természetesen átvitt értelemben a gyarapodási is, de a kínai és aztán hát a kínai hagyományt Korea átveszi. A konfuciás értékrend értelmében a legfontosabb, hogy fiú utód szülessen a családban, aki az ősöknek be tudja mutatni az áldozatot, és ebben az értelemben nagyon-nagyon fontos az, hogy egy családban szülessen fiú utód, ehhez pedig a jelképek szintjén hozzátartozik akár a gránátalma, akár pedig a fiúgyermeket ábrázoló, vagy őt felidéző valamilyen szimbólum.
Most visszatérve a koreai kultúrára, külön válik ugye a női meg a férfi lakosztály. Mik voltak azok a bútorok, kellékek, amik egy női lakosztályban feltétlenül ott kellett, hogy legyenek?
A koreai építkezésnek az egyik legjellegzetesebb vonása, hogy földön ülő kultúra, alulról fűtött terekkel, a bútorok tehát ehhez a földön ülő kultúrához illeszkedve alacsonyak, a férfi írástudó lét, a férfi életformának az egyik legalapvetőbb eleme az írás, éppen ezért a férfi lakosztálynak a dolgozó szobája, vendégfogadó tere, lényegében egy íróasztal, ból, illetve az a köré elhelyezett ülő párnákból áll. Az íróasztal persze egy egészen kisméretű, alig 60-70 cm széles, és mindössze 30 cm magas íróasztalként kell elképzelnünk, ami mögött ülve foglalt helyet a házura, és ezen tekerte ki azt a tekercset, amin írt, vagy amire esetleg festett. A falak mentén pedig általában az írószereket, vagy a festéshez, íráshoz használt kellékeket, tároló bútorokat találhatjuk meg. Nagyon gyakran egy kicsit magasabb könyvszekrény is ezek közé a bútorok közé tartozott, de a ház urának a dolgozószobájába függött általában az a tekercskép, ami valamilyen módon az ő jelleméhez, vagy az ő családjához kötődött különösképpen is, és ebben a térben fogadta a vendégeit is, tehát italozáshoz apró asztalok, illetve az ételkínáláshoz apró edények is helyet kaptak ebben a térben. A női lakótér ezzel szemben a textilek, a ruhaneműk tárolására szolgáló nagyobb ládákból álltak, illetve a ládák tetejére állítható, de még mindig az alacsony rádára állítható, egészen kicsi szépítőszeres ládikákból, amiket aztán különböző porcelánok, vagy szintén teafogyasztáshoz használható edények egészítettek ki. Nyilvánvalóan a bútoroknak az anyaghasználata, díszítése nagyon sok hasonlóságot mutat, ugyanakkor a funkcionalitás szempontjából döntően különböző, hogy kelméket raktározó bútorokról van szó, vagy pedig írószertartó, jól hordozható, nagyon kicsi méretű fiókokkal, rekeszekkel, polcokkal ellátott bútorokról van ez szó, hiszen a férfi bútorok alapvetően az íráshoz kapcsolódó tároló bútorok voltak, míg a nőiek azok méretüknél fogva is általában nagyobbak voltak, hiszen más a funkciójuk.
És a szépítkező szereket, azokat otthon használták csak, vagy vitték magukkal, mert hogy ugye manapság az ember, hogyha elmegy valahova, azért fölkészül arra, hogyha a sminken igazítani kell, akkor legyen mivel, hogyan. Ez hogy zajlott? Vagy hogy zajlik?
Ez szigorúan otthoni szépítkezéshez használt eszközöket, illetve tároló bútort jelentett, amik akár hordozhatók is lennének, sőt, van is kiállítva olyan, ami hordozható szépítőszeres ládika, de soha nem vitték magukkal a házon kívülre. Viszont a házon belül mindig az alkalomnak megfelelően helyezték el ezeket a bútorokat, tehát az a fajta statikussága a bútorok elhelyezésének, mint a mi kultúránkban nem létezik a Távol-Keleten. Ünnep, igény, alkalom szerint átrendezik a lakást. Elég mondjuk arra gondolni, hogy a feng shui szellemében az időjáráshoz, az évszakhoz, az ünnephez illeszkedően változik az egyes lakótereknek a berendezése, és ez igaz volt a női lakosztályra is, sőt, igazából a férfire is, hiszen a tekercskép például mindig az alkalomhoz illeszkedő kellett, hogy legyen, tehát egy ünnepi alkalomra kikerülhetett az adott ünnepet megjelenítő tekercskép.
A koreai kultúra, hogyha a kínai kultúrához hasonlítjuk, ugye nagyon sok közös gyökér van, gyakorlatilag a kínai kultúrából önállósodott a koreai kultúra, hogyha én jól értem. Ez hogyan történt meg? Tehát mi az, amiben más, amiben eltér?
Én jobban szeretem azt a gondolatot elhinteni, hogy a kínai kultúra mindenképpen egy gyökér a Távol-Keleten, aminek nagyon sok hajtása megjelenik a koreai, a dél-kelet-ázsiai, például a vietnámi vagy a japán kultúrában, de ezek azért nagyon sok esetben autonóm fejlődés útján jönnek létre, és a koreai kultúra azért egy különösen izgalmas, mert híd Kína és Japán között. Nagyon sok mindent a koreai kultúra közvetít Japán felé, átszűri magán, és közben egy kicsit maga is megváltoztatja. Igazából a kínai kultúrának az átvétele mellett is nagyon sok sajátos vonása van. Az egyik például, hogy milyen módon jelenik meg a művészetben a személy, az egyéniség. Például nagyon-nagyon fontos, hogy a festészet az egyik legfontosabb kifejező forma, műfaj a Távol-Keleten. Koreában a portréfestészet az egy nagyon meghatározó kifejezésmód, nem létezik Kínában, ebben a formában teljesen ismeretlen Japánban. Kerámiák. Ismerjük, hogy a porcelán hazája Kína, koreai fazekasok viszik át Japánba a porcelánkészítés titkát, miközben ők maguk hosszú évszázadok alatt megteremtik a porcelán mázak között azt a sajátos szeladon mázt, amit kékes-szürke árnyalatáról ezer közül azonnal ki lehet választani, és csak Koreára jellemző, nagyon-nagyon sokféle berakással díszítve, ezüsttel, arannyal kiegészítve használják. Elképesztően más a formavilága, elképesztően más a díszítésrendje, ami nyilván akkor válik különbözővé, elkülönülővé, hogyha az ember nagyon sokat látott, akár a kínaiból, akár a koreaiból. Tény, hogy a konfuciánus etika a koreai gondolkodásnak, a koreai állam felépítésének is az alapja lesz, viszont mindenen változtat, mindenen alakít. Átveszi a kínai írást, használja, és aztán létrehozza a saját betűírását, ami mind a mai napig az egyik legpontosabban a hangzást visszaadó betűírás a világon, a hangul, amit gyakorlatilag mind a mai napig használ úgy Korea, hogy mellette a koreai értelmiség jelentős része a kínai írásjegyeknek az általuk szükséges részét is folyamatosan ismeri, használja.
Hát ez nagyon érdekes, és nyilván még sokkal többet meg lehet ismerni ebből a kultúrából, hogyha valaki elmegy a kiállításra. Viszont eljött a zene ideje, úgyhogy zenét hallgatunk, és utána folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket, tehát ismét itt vagyunk a Tárlatról Tárlatra című műsorban, a Kontakt Rádióban, és dr. Fajcsák Györgyivel beszélgetünk. A beszélgetésünk során nagyon sokat beszélgettünk a koreai művészetről, amiről egy nagyon érdekes kiállítás nyílt az Andrássy úton, de nem csak itt, a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeumnak az Andrássy úti épületében van kiállítás, hanem máshol is, és vannak más kiállítások is. Ezekről is szeretnék néhány szót hallani.
3-4 perces sétaútra a Hopp Múzeum épületétől a Városliget fasor 12 szám alatt áll a Rád György Múzeum, ami a másik kiállító helye a Hopp Múzeumnak, itt az állandó kiállításaink láthatók. Az állandó kiállítások között az egyik a keleti műgyűjtés történetét mutatja be Magyarországon, a legfőbb gyűjteményeinket reprezentálja ez a kiállítás, a másik kiállítás pedig a kínai kerámia művészetébe vezet be Hambas Őszi Barack és Mohamed Ánkék a címe a kiállításnak. Gyakorlatilag ezekkel az állandó kiállításokkal próbáljuk meg legalább a töredékét felmutatni annak a közel 25 ezer tárgynak, amit a Hopp Múzeum raktárai rejtenek.
Hogyan alakult ki a Hopp Múzeumnak a gyűjteménye? Ez a sokféle anyag, mert nem csak kínai és japán, hanem másfajta távol-keleti anyag is van, és ezeknek egy jelentős része ugye magyar utazók révén került ide.
Hopp Ferenc 1919-ben a végrendeletében a magyar államra hagyta az akkor 4000 tárgyat számláló gyűjteményét. Hopp üzletember volt, hihetetlen lelkesedéssel utazott a Magyar Földrajzi Társaságnak, tagja volt, és közel 50 évesen indult az első világkörüli útjára 1882-ben, aztán az első út élményein felbuzdulva nem csak emléktárgyakat vásárolt, hanem kifejezetten szisztematikus gyűjtésbe kezdett. Minthogy Japán volt szívének az egyik legkedvesebb távol-keleti ország, Japán művészete volt a legelvarázsolóbb számára, különösen japán tárgyakat gyűjtött, a második helyen, ha lehet ezt mondani, pedig a kínai tárgyak álltak. Valóban az ő gyűjteményében a gyűjteménynek közel a felét japán anyag, a fennmaradó résznek a 60%-át kínai tárgyak tették ide, ezen kívül indiai, dél-kelet-ázsiai tárgyak is voltak a gyűjteményében, és hát ahol megfordult, mindenhonnan hozott nem csak tárgyakat, hanem kagylókat, köveket, sőt, növényeket is, hiszen magát a villáját Pui Tenzorg villának nevezte el, ami egy Indonéziában működő hollandok alapította botanikus kertnek volt a neve, mert ő meg akarta idézni azokat a keleti növényeket az Andrássy út szomszédságában is, és ezeket a növényeket elültette, és egy nagyon hangulatos keleti kertet növesztett az akkor legelegánsabb budapesti sugárút mellett. Aztán ez a gyűjtemény 1919-ben állami kézbe került, és lényegében a múzeum alapításával egy időben miniszteri leírat rendelte el, hogy minden magyarországi közgyűjtemény keleti anyaga ennek a múzeumnak az égisze alatt egyesítessék. Ilyen módon a Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Múzeum néprajzi osztályának a keleti anyagából is nagyon-nagyon sok iparművészeti, képzőművészeti anyag került át, a Szépművészeti Múzeum teljes keleti gyűjteménye ennek a múzeumnak a gyűjteményébe került, az Iparművészeti Múzeum keleti tárgyai, illetve később az Icsi gyűjteménynek a fővárosi letétben lévő anyaga. Igazából egy múzeum alapvetése volt, amiből igazi múzeumot az első igazgató Felvinczy Takács Zoltán csinált, aki pontosan tudta, hogy mi az, ami egy reprezentatív, az összes történeti korszakot valamilyen módon felmutató gyűjtemény kialakítható, és vásárolt, cserélt gyűjtőkkel, illetve nagyon nagy gyűjteményeket szerzett a múzeumnak, elsősorban adományozás révén. Ilyen módon a múzeumnak ma közel 25 ezer tárgya van, és megmaradt ugyan a kínai, a japán a két legnagyobb gyűjteménynek, de nagyon komoly, több mint 10-szeres gyarapodást tapasztalhatunk az indiai dél-kelet-ázsiai anyagnál is, sőt, a belső ázsiai gyűjtemények, elsősorban a tibeti, nepáli, illetve a mongol anyag, ami nagyon komoly számmal van jelen a gyűjteményeinkben, illetve a közel-keleti, ami hódoltság utáni közel-keleti anyagot gyűjti a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum.
Hogyha a kínai anyagra egy pillantást vetünk, mennyire horizontális és mennyire történetileg visszatekintő gyűjtemény alakult ki? Tehát a kínai kultúrának a történetét reprezentálja ez az anyag, vagy pedig csak inkább a kortárs anyagra szorítkozik?
Igazából talán a kínai felel meg leginkább annak a jelzőnek, hogy reprezentatív, azaz kronológia tekintetében a Krisztus előtti 10. századtól indul az anyag, és nem azonos mértékben, de lényegében az ókori Kínát, a későbbi dinasztikus korszakokat és a 18-19-20. Századot is be tudjuk mutatni az anyag segítségével, ami még egyszer mondom, Felvinczy Takács Zoltánnak volt igazán az érdeme, hiszen Hoppnak a gyűjtése abszolút a 19-20. Század fordulójának a divatja szerint a 18-19. Századra anyagra koncentrált. Nem igazán figyeltek akkor arra, hogy a távol-keleti értelembe vett régiséget gyűjtsenek. A míves, kidolgozott, látványos tárgyak voltak a legkeresettebbek az európai utazók körében, és elsősorban ugye a helyszínen, a távol-keleten vásárolták ezeket a darabokat, amelyekből aztán a világkiállítások révén egyre több került Európába, és mindenki hozzájuthatott a nagy európai áruházaknak a távol-keleti osztályain ezekhez a porcelánokhoz, vagy lakokhoz, vagy elefántcsont faragványokhoz. Ugyanakkor a kínai gyűjtemény erőssége, igazi reprezentatív válogatása a kerámia gyűjteménye, ami lényegében 2000 év kínai kerámia művességét idézi, követi végig, annak a hihetetlen technikai változatosságaival számtalan máz típusát be tudjuk mutatni, és nagy örömömre kortársanyagot is tudunk mutatni, hiszen sikerült néhány évvel ezelőtt egy kisebb kollekciót vásárolni a mai kínai porcelánokból, ami azt mutatja, hogy ez a hagyomány ez abszolút töretlen porcelán hazájában.
És a formavilágot mennyire őrizte meg? Tehát a régi, mondjuk 2000 éves formák, azok nagyon eltérnek a maitól?
Igazából azt kell, hogy mondjam, nem. Hihetetlenül változatos formavilágú a kínai kerámia művesség. Nem csak a kerámia művesség, hanem a lak tárgyaknak a köre, vagy a bútoroknak a köre is. Sokkal szerteágazóbb a tárgyi kultúrája ezeknek a távol-keleti kultúráknak, mint hogy mi azt a saját tapasztalatunkból Európában minden nap láthatjuk, vagy érezzük. Ebben az értelemben azt a fajta gazdagságot viszi tovább és őrzi, mint amit az évszázadok átörökítettek. Nyilván megvan a nagy kerámia készítő központoknak a sajátossága, ami akár a mázban fehér mázat használ, zöldes mázakat használ, vagy esetleg festett felületekkel dolgozik, melyik készít inkább figurális kerámiát, melyik készít inkább használati tárgyakat, de azt a fajta gazdagságot mindenképpen viszi tovább, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy a mai kínai formatervezők nagyon merészen alkalmazzák és ihletet merítenek az általuk megismert távoli kultúrákból is.
A kínai kultúrával kapcsolatban a kalligráfiát is szokták emlegetni, amikor maga az írás és díszítő elemként megjelenik. Kerámiákon is alkalmazták ezt?
Abszolút. Igazából a kínai művészetben a festészet és a kalligráfia a művészetnek a primátusa, a legfőbb, legmagasabb rendű kifejezési eszköz, és minthogy az írástudó, az írás tudója, az írás letéteményese, ebből következően az ő kifejezés módja a leggyakrabban a művészi írás, a kalligráfia, ami abszolút kínai kerámiákon is, akár kurzív formában, akár archaikus formában előfordul, sőt, a mai kerámia művészek körében az egyik legnépszerűbb megjelenési formája, amikor egy kínai festmény jelenik meg a kerámiának a felületén, és ugye a festményeknek elengedhetetlen része a felirat, vagy a pecsét, ami ugyanilyen módon megjelenik a kerámián is.
Ez viszont azt is jelzi akkor, hogy a kerámikus, aki ezeket a kerámiákat készítette, az egy megbecsült ember volt, hiszen az írás tudó volt, mégpedig a kalligráfia ismerője.
Igazából ez egy rendkívül szakosodott mesterség volt. A kínaiak manufakturális módon készítették ezeket a tárgyakat, tehát minden munkafázis egészen különböző mester kezében volt. Tehát aki feliratozta, aki festette a kerámiát, még ott is külön mester készítette a figurális és külön mester a tájképi elemeket, a feliratot pedig végképp egy olyan mester, aki tudott nagyon-nagyon szépen kalligrafikusan festeni, írni. Úgyhogy semmiképpen nem mondanám, hogy a fazekas mesterség művelői megbecsültek lennének, az írástudók mindenképpen, illetve akik az előképet szolgáltatták mindezekhez. Egyetlen egy kivételt lehet mondani a teakerámiáknak, a bokaro kerámiáknak a készítői, akik név szerint is nagyon sok esetben ismertek, illetve pontosan tudjuk, hogy kiknek a megrendelésére készítettek kerámiákat, ezeket a nagyon jellegzetes vörösre égetett agyagedényeket, amik a teaiváshoz, az írástudók legfőbb kikapcsolódásához, szórakozásához kapcsolódtak, és ez volt gyakorlatilag az egyetlen olyan kerámia, amit nagyon szívesen gyűjtöttek is az írástudók, hiszen nagyon gyakori volt a kaligrafikus díszítés, és valami vers, valami az adott írástudóhoz köthető felirat díszítette őket.
Hogyha már az írástudóknál tartunk, akkor egy kicsit a kínai írásról is beszéljünk, hogy ugye egymás mellett párhuzamosan többféle írásrendszert használnak. Hogyan alakult ez ki, úgy Dióhéjban?
Igazából a kínai írás írásjegyeket, teogrammákat használ, ami azt jelenti, hogy valamilyen kép, egy vonal, rendbe szervezett kép fejez ki egy fogalmat. Ennek egyszerre mindig csak egyféle rendszerét használják, az, hogy a régi írásjegyeket egy bizonyos egyszerűsítéssel 1954-től egyszerűsített írásjegy formájában is használják, ez gyakorlatilag két külön szisztéma, két külön rendszer. Az írásjegyek azok egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kapcsolópontjai a kínai kultúrának, hiszen az írásjegyet mindenki megérti, mindenki el tudja olvasni, még akkor is, hogyha ennek az Európánál nagyobb területű országnak az északi és a déli csücskében teljesen másképp ejtik ki az írásjegyet, a jelentése ugyanaz, és ez az, ami a kínai kultúrát, a kínai művészetet összefogja, legfőbb szervező elvként az írás működik éppen ezért, és ezeket az írásjegyeket adta át aztán Koreának, Japánnak, illetve Dél-Kelet-Ázsiának, Kína, mindenki más módon vette át, hiszen mindenkinek más típusú a nyelve is, de jelentése ugyanaz ezeknek az írásjegyeknek mindenütt.
A kínai nyelv, szokták emlegetni a mandarin nyelvet, mint ami a legáltalánosabb, vagy talán a legnagyobb, ezt szokták tanítani több helyen. Ezen kívül hányféle nyelvjárás van, vagy hányféle kínai nyelvet különböztetünk meg?
Igazából ez egy akkora bokor, mint hogyha az európai nyelvekről beszélnénk, és mindegyiket a kínai alá soroljuk, benoha nyelvjárási szempontból sokkal nagyobb a különbség az egyes nyelvjárások között, mint például a német vagy a holland között, amit két külön nyelvként emlegetünk. A mandarin az igazából a pekingi, a mai köznyelv alapját jelentő kínai nyelvnek egy másik elnevezése. Az a lényeg, a legfontosabb talán, hogy az írásjegyek tekintetében egy és ugyanaz a kínai nyelv minden nyelvjárásban, az kiejtésben viszont nagyon-nagyon sokféle, és ez a kiejtésbeli sokféleség jelenti azt a rengeteg nyelvjárást, amit kantoniként, fujianiként, vagy akár észak-kínai pekingiként szoktunk emlegetni. A köznyelv az mindenképpen a pekingi nyelvjáráson, a pekingi nyelven alapszik.
Hallhatnánk valamit kínaiul, csak egy mondatot. És ez mit jelentett?
Nagyon szépen köszönöm, viszontlátásra.
Hát, hogyha már a köszönésnél tartunk, akkor valóban mindjárt fogunk egy kis szünetet tartani, zenét hallgatni, aztán jön a kaleidoszkóp, de előtte még egy utolsó, rövid egységet arról, hogy milyen munka folyik itt a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeumban, tehát a gyűjtemények kezelésén, kiállítás rendezésén kívül még milyen muzeológusi vagy egyéb restaurátori vagy másfajta munka zajlik.
Igazából mindig nagyobb projektekhez kapcsolódnak a munkáink, például a restaurálási munka. Most fejeződött be egy szamuráj páncélnak a restaurálása, ami egy jelzett 19. század első feléből származó teljes páncélzat. 6 évet dolgoztunk rajta, hogy ennek a újjászületése megvalósulhasson, és reményeim szerint hamarosan egy kiállítás keretében be is tudjuk mindezt mutatni. A kiállításokhoz kapcsolódóan, pont most a koreai kiállításhoz kapcsolódóan egy teljes, szisztematikus gyűjtemény feltáró munka is zajlik, aminek az eredménye egy olyan katalógus, egy olyan szakkatalógus, amiben az összes koreai tárgyunkat és fotográfiánkat meghatározva közreadjuk, olyan kísérő tanulmányokkal, amivel mindenki, aki a koreai kultúrában szeretne tájékozottabbá válni, megtalálhatja az alapinformációkat, vagy pedig hát a tárgyakhoz kapcsolódóan a legfrissebb kutatásokat. Ugyanilyen módon most jelent meg a kínai kerámia gyűjteménynek egy kötete, amiben a 18-19. Századi kerámia anyagnak a gyűjteményünkben található valamennyi darabját közreadtuk. Gyakorlatilag a legfőbb munkák azok mindig valamilyen módon az aktuális kutatások, a kiállítások, kiállítások és a restaurálások összefüggnek, és pontosan ez az izgalmas benne, hogy mindegyik a másikat valamilyen módon támogatja, hozadéka van. Ennek a munkának az egyik legfőbb segítője most a könyvtárunknak és az adattárunknak a digitalizálása, ami elsősorban egy digitalizált, mindenki által későbbiekben online is kereshető könyvtár, könyvtári leltár, illetve adattári leltár lesz, és azt remélem, hogy a következő évben mindezt abszolút közkincsé tudjuk tenni, és azt a több mint 30 ezer darabos könyvtárunkat mindenki tudja online is nézni, legalább a tételek szintjén, hogy aztán, ha bejön hozzánk a könyvtárba, akkor minél előbb megtalálja ki a neki legfontosabb munkákat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, akkor ismét zene következik, megint koreai dobszót fogunk hallani, és utána jön a kaleidoszkóp.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket tehát a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Miután hallottak kétféle koreai dobot, a csangút meg a dodót a két zenében, most térjünk át egy kicsit a többi kiállításra, amit jelenleg megtekinthető itt Magyarországon. Először Egyiptom retrospektív címmel Fülyesi Csaba képzőművész kiállítását említeném, ez az Újlipót Városi Klub Galériában tekinthető meg, és itt egy festő és grafikus művésznek a tárlatát lehet megnézni, amin egy nemzetközi alkotótábor tapasztalatai érződnek, különösen a szimbólumokkal foglalkozik a festő, és nem önmagukban veszi a szimbólumokat, hanem az összefüggésük, a kontextusuk révén kívánja megmutatni. A Budapesti Iparművészeti Múzeumban pedig művészet mindenkinek, a Victoria and Albert Museum, a világ első iparművészeti múzeuma című kiállításra hívom föl a figyelmet, amelyikben egyrészt meg lehet ismerni ennek az iparművészeti múzeumnak az anyagát, másrészt pedig meg lehet ismerni egyáltalán az iparművészeti múzeumok létrejöttének a történetét is, hiszen ez egyike azoknak a múzeumoknak, amik hagyományt teremtettek. Londonban kialakult ez a múzeum, ennek a története is pontosan követhető a kiállítás 16 egységének a segítségével, és ennek a múzeumnak a mintájára jöttek létre aztán sorban Bécsben, Berlinben és Budapesten is az iparművészeti múzeumok. A 19. század második felének gyűjteménytörténete különösen hangsúlyos szerepet töltít be, De nem csak ez látható, hanem korábbi, illetve későbbi anyag is megtekinthető. Zebegényben, a Szőnyi István Emlékmúzeumban Tisztelet a Mesternek, Szabados Jenőnek a kiállítása az, amit a figyelmükbe ajánlok. Szabados Jenő 1911 és 42 között élt, fiatalon halt meg, mint az az évszámokból is kiderül, és nagyon lelkes, nagyon nagy mennyiségben, nagyon izgalmas, érdekes festményeket készítő festő volt, akinek nagyon komoly jövőt jósoltak, de hát a háborúban a katonai szolgálatban veszítette az életét. Jellemzőek voltak rá egyébként az élénk színek, dacára annak, hogy magáról a festőről a komolyságot, a tépelődésre való hajlamot jegyezték meg. Budapesten az Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központban szintén nyílt művészeti kiállítás Bétót Edit és Csengeri Béla Színek és Fények címmel nyitott közös kiállítást, és ezen a kiállításon a természet a téma, az ember és a környezet egymásra hatása, a valóságnak a feltárása, mindkét művésznek, mindkét festőnek a célkitűzése. A klasszikus mesdjéjén járnak a festészetnek, plenér festők, mint a témából is kiderül. Ugyanakkor különböző utakon is járnak, Bétót Edit egy nagyon lendületes, egy lélegzettel alkotja meg a műveit. Figuratív alkotások, Csengeri Béla pedig sok apró, pici részletből a természetet nagyon pontosan követve ötvözi össze az ő maga alkotásait. Szintén művészeti kiállítás a BTM Budapest Galéria kiállítóházában a Lajos utcában, ami Kondor Attilának a műveit mutatja be, a címe az Emlékezés művészete, vagyis az Ars Memoriae, és nem véletlenül említettem latinul is, ugyanis ő visszanyúl a reneszánsz korába, a reneszánsz hagyományokra, és a történetiség az, amit nagyon fontosnak tart, a múltat és a jelent kívánja ötvözni, ezért is van az emlékezés a címszóban. Ugyanakkor maga a kiállító tér is egy kicsit a középkor felé vezet, vissza a régi korokba, hiszen valamivel több mint 10 kisebb cellaszerű teremben vannak a művei kiállítva, ami a festőt a firenzei San Marco kolostor padlásterére emlékeztette, ahol Fra Angelico-nak a festményeit lehet megtekinteni, és ezek a festmények őt is inspirálták. A Budapest Stúdió Galériában kortárs kísérletezések kiállítása címmel nyílt egy kiállítás, és itt gyermekrajzokat lehet látni. A gyermekeket elvitték különböző kiállításokra a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület, és a múzeum pedagógiai foglalkozáson földolgozták ezeket, óvodai és iskolás csoportokról van szó, és megpróbálták kreatív módon az élményeiket képzőművészeti alkotásokban visszaadni a fiatalok, és ezekből van egy bő válogatás, az tekinthető itt meg. Székesfehérváron a Csók István képtárban új szerzemények a Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményében címmel nyílt kiállítás, és itt nagyon sok új alkotást lehet megtekinteni, amit addig a múzeum gyűjteményéből nem lehetett ismerni, hiszen frissen vették. A művészek, alkotók között pedig olyan nevek szerepelnek, mint Asztalos Zsolt, Bagyas Erika, Bodócki István, Böröc András, Cigány Ákos, Jakatics Szabó Veronika, Gerhes Gábor, Kósa János, Várnai Gyula és még sokan mások. A Dombóvári Helytörténeti Múzeum a következő, amit figyelmükbe ajánlok, Fényes érmek Dombóvárról. Itt a sportkedvelőinek hívom föl elsősorban a figyelmét erre a kiállításra. A 85 évvel ezelőtt megalapított Dombóvári Vasutas Egyesület tagjai gyűjtötték össze mindazokat az érmeket, amiket tudtak, és ebből egy nagyon érdekes sporttörténeti kiállítás jött létre. A legendás aranycsapatnak az 5 tagja helyet kapott például Puskás Öcsi, Cibor Zoltán, Grosics Gyula, Hidegkuti Nándor, illetőleg Buzánszky Jenő, a közös játékot megörökítő szignált plakáttal, vagy például megtalálható itt több olyan alkotás, a szurkolók ultrafanatik körének a jelkendői, amik ugye személyes emlékeket is tükröznek. Nógrád Verőcén Gorka Géza Kerámia Múzeumában Németh Zsuzsa festőművész kiállítása egy különleges sorozatnak a tagja, a Pest megyei múzeumokban dolgozó művészek mutatkoznak be önálló tárlattal, eddig volt már Budinszky László, Lővei Krisztina és Bárdosi József, most pedig a Zebegényi Múzeumnak az igazgatója Németh Zsuzsa mutatkozik be festőként. Ő egyébként 1978-ban tanári diplomát szerzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, és utána tanított is, festett is, illetőleg az itt Zebegényben működő művészeti körnek a vezetője volt. Több kiállítása nyílt eddig, 87 óta vezeti a Szőnyi István Emlékmúzeumot a festői működése mellett. Budapesten a Vazarelli Múzeumban Viktor Vazarelli, Denis René és a geometrikus absztrakt művészet kalandja Magyarországon címmel nyílt kiállítás, amelyikben nem csak Vazarelli, illetőleg Denis René-nek az alkotásaiból lehet sokat megnézni, hanem azokból az alkotásokból is, amiket ők ajándékoztak a Szépművészeti Múzeumnak, aminek ugye másik múzeum a Vazarelli Múzeum, és itt például Le Corbusier, Jacobsen, Morelli, Soto, Tomasello, Arp, Aradon, Alberts és másoknak az alkotásai tekinthetők meg. Vazarelliről és Denis Renéről még érdemes megjegyezni azt, hogy ők Párizsban alapítottak egy Denis René galériát, és ebben a galériában a magyar geometrikus absztrakció folyamatosan megjelent, a magyar művészeket folyamatosan bemutatták a párizsi közönségnek. Szobon a Börzsöny Múzeumban egy teljesen másfajta kiállítás nyílt, óriás szarvas csontleletek a régi egyleti gyűjteményből címmel. Egész pontosan itt két óriás szarvasnak a leleteit, csontleleteit lehet megnézni, amelyek az 1890-es években kerültek elő, feltételezések szerint 11-15 ezer esztendősek, és megállapíthatók róluk, hogy körülbelül 800 kg-osra is megnőhettek ezek a szarvasok, a szarvaknak a fesz távolsága pedig feltételezések, számítások szerint pontosabban 4 métert is megközelítették, tehát rendkívül széles, nagy szarvú volt ezeknek az állatoknak. Egyébként egész Európában, sőt Észak-Afrikában is éltek. A 10-11 ezer évvel ezelőtti jégkorszakban haltak ki, bár úgy tűnik az a legújabb leletek alapján, hogy még ennél is hosszabb ideig éltek, mert hogyha pontos az utolsó, legkésőbb kihalt egyednek a keltezése, akkor 7700 évvel ezelőtt történt körülbelül a dolog. Viszont ha már állatokról volt szó, akkor az Székesfehérvári Városi Képtár Deák gyűjteményére is fölhívnám a figyelmet. Ott Elefántgyűjteményem címmel Kovalovszky Márta művészettörténész állította ki az elefántokkal kapcsolatos alkotásokat, amiket összegyűjtött. Debrecenben a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban Névelő növények címmel nyílt kiállítás. Itt igazából nem növényekről van szó, hanem különböző alkotók, mint például Arany János, Erdős René, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Frigyes, Tóth Árpád, Józsi, Tersánszky Józsi Jenő és sokan mások. Firkálmányai láthatók, kávéházi karikatúrák, felvázolt krokik, apró kis rajzocskák, amiket úgy mellékesen időtöltésként egy-egy lap szélére odavetettek. Kecskeméten a Magyar Fotográfia Múzeumban Magyar Sorsok és Életművek címmel fotókiállítás nyílt, itt pedig az első világháborútól a társadalmi rendszerváltásig meghatározó szerepet betöltő fényképészeknek az alkotásaiból lehet egy válogatást látni. Gödöllőn a Királyi Kastély Múzeumában Erzsébet királyné és magyar udvarhölgyei mutatkoznak be, különösen kiemelkedik Ferenczy Ida, aki magyarra is megtanította a császárnét, és hát a többi udvarhölgy is, akikkel meg lehet ismerkedni, hogyha valaki a kiállítást megnézi. az Egri Vármúzeumban, Kisváros a felhők fölött, Eger a polgárosodás útján, szintén nagyon izgalmas, ezúttal történelmi kiállítás, az üvegmanufaktúrában gyártott termékek viszont nagyon komoly művészeti értéket is képviselnek, ugyanúgy, mint a bélárpádfalvi kemény cserépgyárnak az edényei, tányérjai. És ha már edényről, tányérról van szó, akkor a népművészetről se feledkezzünk meg. Kecskeméten a népi iparművészeti gyűjteményben Emi néni, dr. Nagy Györgyné Kovrig Emma, a népművészet mestere művei láthatók, illetőleg az ő életével lehet megismerkedni, ahol a népművészetnek nagyon sok különleges alkotása, többek között hímzések is láthatók. Végül Budapesten a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Szívdobbanás, a kardiológia múltja és jelene kiállításra is felhívnám a figyelmet, ez pedig a mindennapi életünk az érrendszerhez kapcsolódó különböző egészségügyi kérdésekre is rátér. Előzetesként pedig a Veszprémi Lackó Dezső Múzeumban a fényművészeti kiállítás egy egészen különleges modern művészeti kiállítás. Ezzel véget is ér műsorunk, szombaton ismétlés, utána pedig az archívumban újból meghallgatható lesz a műsor. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.